Üdvözlöm, és örömmel köszöntöm Önöket, és mondtam a Szalai Egyetemi Központ előadókai néven Németh Norbert Atya Egyetemi lelkész előadásán. A Csücsis Forrás címre hallgató tavaszi előadás, illetve programsorozat utolsó iskoléhez érkeztünk. A mai előadás témája a szentségek lesz, amelyek a keresztény ember életét, mint fontos állomások képviselik részben. Mielőtt átadnám a szót az atyának, egy Vörös Sándor idézettel szeretnék indítani. Azt gondolom, hogy talán a gyerekmesek után az egyik legismertebb tőlelet idézett, de az a gondolatiság, amit kifejez, az a valamennyiünk életében fontos és irányadó lehet. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned az ötlet. Átadom a szót.
Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy elfogadták a hívást a mai előadásra. Aki megajándékoz a figyelmével, annak fogható üzenetet, érthető nyelvezetet ígérek. És tekintettel arra, hogy ma kicsit többen vannak a egyetemi korosztály képviseletében, próbálok még közérthetőbb lenni. Úgyhogy ez egy olyan nyelvezet lesz, amit remélem majd a fiatalok egyetemisták is fognak érteni és fogni. Egy szemesztert ennek a mottónak a jegyében hallgathatunk végig: csúcs és forrás. Forrás és a csúcs, ami tetten érhető abban a gazdag történésben, amit az egyházi liturgiájának neveznek. És itt nem csak egyszerűen a szentmisére gondolok, hanem arra a 7 darab szentségre, amelyet a katolikus egyházban megünneplünk. És ígértem az érthetőséget, foghatóságot, szeretnék ezekről a szentségekről úgy beszélni, ami nem egy ilyen legyintés, hogy hú, hát na jó, ezek is vannak az egyházban, hanem ami egy kicsit érint. Ezért is választottam ezt a címet már a szemeszter elején ennek az utolsó előadásnak, hogy életünk fontos állomásai, hát mert telibe találják az életünket. A kezdőponttól egészen a végpontig, úgy is mondhatnám, a születéstől a halálig végig is érhetik. Ezek fontos és erőt adó állomásai lehetnek az életünknek. Erről szeretnék a mai napon szólni. És az első alap gondolatom az lenne, hogy bizonyára már találkoztunk ezzel a kifejezéssel, talán többen is az itt ülők közül, hogy hát a protestáns közösségek ők úgy magyarázzák magukat, így apostrofálják a közösségeiket, hogy mi vagyunk a Biblia egyháza, katolikusoknak a szentségek egyháza. Ezzel nem szoktunk tiltakozni, nem egészen így van, nálunk is fontos a Szentírás. Ahogyha emlékeznek, volt egy olyan előadás, amiben pontosan ezt akartuk bemutatni, hogy az egész szentmisének ez a két fókuszpontja van, az ige liturgia, ahol a középpontban a Biblia, Isten nekünk írott szavál, és az áldozati liturgia. De most nem erről van szó, csak majd remélem ki is derül, hogy tényleg nem csak a szentségegyháza vagyunk. Mik is ezek a szentségek, honnét jönnek? Talán egy mondattal úgy tudnám megfogalmazni, ezek olyan imák, amik egyből meghallgatásra találnak. Hát egy egyetemistának ez kell. Egy olyan ima, ami egyből meghallgatásra talál. Meg hát sokunknak valljuk meg őszintén, hogy hú, de jó lenne, hogy Isten meghallgatná az imámat. Fohászom, célba érnek. Vizsgai időszak közelettével ez egy különös vágy bennünk, hogy de jó volna, ha az Úr meghallgatná kérésünket. A szentségek, hogyha egész érthetően és röviden akarom definiálni, azt mondom, na ezek azok az imák, amelyeket garantáltam meg, hogy meghallgatja az Isten. A keresztségben az egyház kimondott imáját meghallgatja, mert meg lesz keresztelve az életre, és tényleg Isten gyermeke lett. Mindegyik szentségnél végig lehetne rajta menni. Igazából én mindjárt az első 5 percben el is fogom magyarázni az egész előadásnak a lényegét, innétől már csak finomítás jön. öt alkalommal ugyanaz az Isten mégis ugyanazt teszi, amikor életünkhöz közelít. Öt egzisztenciális és biológiailag fontos ponton közelít az Isten. Születésnél, serdülésnél, a táplálkozásnál, a hiba kiigazításánál és a tovább menetelnél. Öt fontos pont, mindegyik. Csak gondoljuk bele, születés, serdülés, táplálkozás, hiba kiigazítás és tovább menetel. Öt fontos pontja az életünknek. A születéshez Isten hozzáadja magát, vagyis kiderül, hogy nem csak a szülészeten biológiailag történik ez az esemény, hanem valami más is történik. Egy új sors elindul, egy nagyon gazdag, hihetetlen gazdag programmal, értelmes céllal, és ezt Isten teszi. A serdüléshez is hozzáadja magát. Ha egyetemnek a nyelvezetével akarok élni, akkor talán vagy a fogható nyelvezetet, úgy is mondhatnám, a keresztség adja a helyzeti energiát, amit a bérmálás mozgásba hoz serdülőkor, felnőttkor, szentségen. Lendületet ad, hogy aki fölveszi, az nem óriás bébi lesz, hanem a szeretetnek a hercege vagy hercegnője, aki után sóhajtoznak a többiek, mert jó a társaságukban lenni. Aztán Isten nem csak a születéshez, nem csak a serdüléshez, hanem a táplálkozáshoz is hozzáadja magát. A reggelihez, ebédhez és a vacsorához is hozzáadja magát az Isten. Ugyanis nem csak a testet, hanem a jellemet is építeni kell. Nem csak a fizikai erőndét számít, hanem a lelki gazdagodás és a lelki töltekezés is. Vagyis az oltári szentség egy olyan ajándéka a katolikus egyháznak, amelyben táplál minket az Isten. Ugyancsak visszamegyek a helyzeti energiát, mozgásba hozza, erőben tartja, fenntartja, úgy is mondhatnám, hogy utántöltés az oltári szentség. Negyedik fontos, egzisztenciálisan és biológiailag is, hogyha hibázunk, akkor van a hibának egy kiigazítása. A könyvek végében benne szokták rakni a hibajegyzéket. Ma már nem nagyon van ilyen, mert ismerjük a tördeléshez meg egészen jogos programok, meg nagyon jó helyesírási javító eszközeink vannak, tehát elég ritka már az a könyv, amit úgy vásárolunk, hogy ott van benne a hibajegyzék. Na, a mi életünkben azért mégis csak ott van a hibajegyzéke, hiba, kiigazítás. Kiigazítani a hibát, és ehhez társul szegődik az Isten, megtisztít. Úgy is mondhatnánk ezt mi katolikus nyelvezettel, hogy ott van egy pap, aki segít összekötni az eget és a földet egymással, online kapcsolatba hozza a mi életünket az Istenével, vagyis összeköt bennünket azzal, aki megtisztít, aki helyre rak, restaurál bennünket. És akkor az ötödik pont, amiről beszéltem, hogy biológiailag és egzisztenciálisan is fontos, ez az a pont, amifele mindannyian tendálunk, tovább menetel. Jó, nem jó hallani, de rész az életünknek ez is. Tovább menetel. Ezt úgy kell fölfogni, hogy szeretem így bemutatni, hogy Isten, mintha oda állna a beteg ágy mellé, oda ülne az ágyunkra, és miközben simogat, azt mondja, hogy ne félj, itt vagyok, ne félj. Ez az öt nagyon fontos egzisztenciális pontja az életünknek, ahova társul az Isten, vándorlásunk társa lesz. És akkor még van plusz kettő, ugye öt plusz kettő, még ugye vesszük az adást, ez ugye hét. Így jön ki a hét szentség. A kettő, a házasság és a papság, ez pedig különleges társulás az Istennek ezekhez az életformákhoz, ezekhez a közösség alkotó szentségekhez. Megáldja a házasságot, Isten az alapja egy szövetségnek. Nyilván a szövetséget értsük jól, nem a közös vagyon fölött kötött szerződés a házasság a mi értelmezésünkben, hanem egy szeretett szövetség, és ennek az alapja az Isten. És ugyanígy a papságnál is. Így lesz összesen 5 plusz 2 alkalommal vándorlásunk vársa. Ebben az őszi szemeszterben, remélem, ugye ősziben is kezdtem ezt a liturgiás dolgokat, talán visszaemlékezünk. Tehát az őszi szemesztertől egészen a mostani záró előadásig. Remélem, senki számára nem úgy jöttek át ezek az előadások, hogy most itt akkor valamit tanítanak nekünk. Sokkal inkább úgy szerettem volna, mind az őszi szemeszterben a Szentmisét, mind most a liturgiát, illetve a szentségeket, mint életünk fontos állomásait, ahol Isten a vándorlásunk társa lett, ezeket úgy bemutatni, mint amik erőforrások. Nekem tetszik nagyon ez a kifejezés, nem azért, mert intézmények is használják, hogy erőforrás, hanem ebben a kifejezésben néha ritkán gondolunk bele, halatlan gazdag tartalom rejtőzik. Mik a mi erőforrásaink? Miből táplálkozik az életünk? Végülis így lehetne lefordítani. Az az erőforrásom, amiből élek, amiből táplálkozom, amiből lendületben maradok, ami megtart az úton, ami a célt segíti betájolni, és akkor afelé tudok tendálni az erőforrás segítségével. Szóval az volt a célom az ősz és a tavaszi szemeszterben is, hogy a liturgián nem mint valami tananyagot akarok bemutatni, hanem mint erőforrás, amiből lehet élni. A cél az az lenne, hogy ez, amit iről itt beszéltem, ez megjelenhessen az életünkben, úgy, mint erőforrás. Sőt, az életünk léphessen ebbe bele, és kitágulhatnak a nagyobb távlatok ezekben a pontokban, ahol az Isten társunk lesz. A liturgia, ami nem csak, még egyszer mondom, nem csak a szentmiség értem, hanem sokkal tágabb értelemben a 7 darab szentségét a katolikus egyháznak, ami különleges találkozási pontok az Istennel, én ezt értem alatta. Ezek valójában nem csak találkozást jelentenek, hanem az, hogy közösségre léphetünk az Istennel. Ha valaki otthon van a vallástudományokban, nagyon hamar találkozik ezzel az ősi emberi vágyal, ami minden kultúrában kimutatható, hogy az ember szeretne kapcsolatba kerülni az éggel. Néha praktikus okokból, hogy jól sikerüljön az életednek, álmai, vágyai szerint alakuljanak a dolgok az életében, de azért van ebben egy nagyon ősi vágy is, hogy az Isten elrejtett bennünk valamit, és ez a vágy hajt minket, hogy közel jussunk ehhez az Istenhez, az ajándék forrásához. Gyakran egyetemisták között vagyok, érthető okoknál fogva, hogy egyetemi lelkész vagyok, meg szakkollégiumot vezetek, és ebből a minőségemből kifolyólag gyakran találkozom azzal a megkereséssel, hogy valahogy dobjuk fel már ezt a misét történet, vagy valami nem lehetne valami piacképesebb történetet előadni, miért mindig ugyanaz a szöveg, mintha fantázia nélküli unalmas műsor lenne, ahol valaki produkciózik, amit egy kicsit talán a kórusmű feljavít, vagy én ezt a megkeresést soha nem utasítom el, mindig tetszik, mert egy olyan vágy van mögött, én azt gondolom, legalábbis én ezt próbálom belelátni, hogy hát szeretném, az enyém lenne az élmény, és most nem az enyém. Valamit kellene tenni azért, hogy ez az én élményem is legyen. Ez ne egy külső történés legyen, amit elszenvedek, amit végigülök, hanem valahogy megérintsem, valahogy belevonódjak. Szóval emögött, a megkeresés mögött azt az őszinte vágyat látom, hogy jó volna belevonódni ebbe, amit liturgia történésének mondunk. Ugye addig lehetetlen a liturgia szeretetéről beszélni, amíg nem vonódunk bele, amíg nem érint meg bennünket. Szóval ez egy olyan ünnep, amit Isten rendez, nem a pap adja, nem ő rendezi. Ez egy valós találkozás Isten és a népe között. Ebből a találkozásból él azóta is, 2000 év óta szakadatlanul a keresztény világ. És ezek jelentik a keresztény emberek életének a forrását, erőforrását. Gondoljuk a szíriai keresztényekre, akik ezt a szó legnemesebb értelmében a mártíromságig adott erőforrásig tudják bizonyítani, akik a hitük miatt halnak meg, abból az erőforrásból, hogy ők közösségre léptek az Istennel. Egyébként a liturgiát úgy is szeretem meghatározni, hogy ott érhető tettem, hogy valami közünk van az éghez, lokalizálható Isten, megfogható történése az isteni világnak, amikor ott a liturgiában imádkozunk, és felelhetünk az Istennek, az ő szavát meghallgathatjuk, és arra valamit válaszolhatunk. Így derül ki, hogy ez a liturgia tágabb értelemben nem csak a népért, hanem a néppel, velünk végzett közös szolgálat. Egyébként, hogyha nem így volna, akkor a hiba az bennünk van, nem a Jóistenben, tehát nem ő maradt ki ebből a liturgiából, hanem mi szoktunk belőle hiányozni, mi tudjuk magunkat kispórolni belőle, amikor is csak a mi kis ügyeinkből esünk oda egy-egy akár szentségnek a megünneplésére, kerességre, vagy éppen a házasságkötés szertartására, mint meghívott vendégek, és utolsó pillanatban még a külsőt díszítjük, szépítjük, és azzal foglalatoskodunk, hogy ott tudjuk, valójában nem az számít, és tényleg nem az számít. Visszaemlékezem a Zalaegerszegen, a Mária Magdolna plébánia templomban minisztráltam, és a kis minisztráns koromban is az oltár szolgálata körül azért izgalmasabb volt mindig a liturgia. Egyébként is mi atyák úgy gondolkodunk erről, hogyha feladatot adunk valakinek a liturgiában, bármelyik szentségnek az ünneplése, az keresztségi, bérmálási, házasságkötési, vagy egyéb más szentség kiszolgáltatása az, ha valakinek feladatot adok, akkor belevonódik része a történésnek, és nem tudja kivonni belőle magát. Kis minisztráns koromban is ez így volt. Volt feladatunk, közel voltunk a tűzhöz. Nyilván a tűz közelsége az inspirálja az embert, és sokszor úgy voltunk vele, hogy na ezt az élményt, ezt jó volna hazavinni, otthon megtelepíteni, vagy az életünkben házilag is ezt megismételni, eljátszani. És ez így van valójában, hogy a liturgia az az Isten megtapasztalásának a kezdete, alapja, forrása. Akinek nem volt ilyen élmény, hogy jó itt lenne a templomban, olyan, most itt jó megnyugodni, vagy jó leülni, csak nézni ki a fejünkből, és megpihenni, nem mondani semmit, csak hallgatni. Akinek nem volt még ilyen élmény, akkor még csak a műemlékkel találkozott. Még csak a templomot, mint épületet látta meg. Isten élmények azok persze nem menetrend szerint közlekednek az életünkben. Vannak olyan Isten élmények, amikhez mi forráshoz, ha visszanyúlunk, akkor az megerősíti az életünket, inspirál, erőt ad, tüzessé tesz bennünket. Persze azt is tudni kell, a régi motorosok talán ebben igazat is adnak, hogy hát, de az is igaz, hogy meg tudnak kopni ezek az élmények. És mindig azt gondoljuk, hogy ezek idővel azért csak jönnek, vagy kellene jönni, és tényleg nem menetrend szerint járnak ezek az élmények. A liturgia, szeretem így megfogalmazni, és ez minden szentségnek a megünneplését értem a liturgia alatt, ajándék, kiérdemelhetetlen, megérdemelhetetlen, méltatlanság tudat, talán ez a legjobb, amivel lehet közelíteni. Az ajándékban részesedünk, amikor belelépünk ebbe a történésbe, Isten és ember interakciójába, Isten és ember közös cselekvésébe. Ajándék. Mert hogy tényleg erről van szó. Krisztus rábízza az életművét az egyházra, ami velünk, bennünk, általunk, mi szemünk láttára fog történni. Ingyen kaptuk, és érdemtelenül. A liturgia közösségi élmény, és új módon lehet a közösséget felfedezni. Ugye néhányan csak a templomi közösségig jutnak, de picit szeretném, hogyha ennél tovább látnánk. Nem csak az egyes ember, nem én vagyok a liturgiának az alanya, hanem egy sokkal tágabb értelemben, akik több évszázaddal korábban éltek, és ugyanazokat a liturgiákat ünnepelték, ők is bekapcsolódnak, van egy mennyei egyházunk, nem csak a földi egyház. Vagyis nincsen idő és térnek a korlátja. Olyan, minthogyha a templomnak a tere, az úgy kiszakadna abból a valóságból is, megnyílna időben is, a múlt meg a jövő felé, meg térben is, minden kontinens irányába. Úgy is mondhatnám, egy nagyon komoly csapatjáték. Ha létezik igazi csapatjáték, akkor a liturgia a legkomolyabb csapatjáték. A legnagyobb összeszedettséggel hozzá a mesterre való figyelés, aki mutatná a játékszabályt, és az irányt is. Felelős, tudatos, aktív feladatra hív minket ez a liturgikus csapatjáték. Virtualitás és valóságos jelenlét. Erről szeretnék még egy gondolatot szólni. Szentségeket megünnepelni, szentségekben részesedni, mint életünk fontos állomásaira eljutni Istennel. Hogy is mondhatnám, Istenhez megérkezni életünknek a nagy állomásain. Nem elég ide a virtualitás, nem elég a látszatvilág. Ezt pontosan tudjuk, hogy mély baráti kapcsolat vagy házasság sem élhető Skype-on keresztül, meg Facebookon vagy a virtualitás világában. Nem lehet alapozni egy komoly kapcsolatot e-maileknek a világára. Ahhoz kellene a találkozások, a megfoghatóság igénye, a közelességnek a vágya, hogy az megvalósuljon. Ugyanígy a liturgiához kell a jelenlét. Kevés a virtualitás, kevés az online kapcsolat már, mint a szoros értelmében az égiekkel. Több kell hozzá fizikai jelenlét, mert a lelkű mégiscsak a testünkön keresztül érintődik meg, vagy vonódik egy liturgiába. Elnézett fiatalokat, amikor egy jobban sikerült piacképesebb misát van, akkor, hogy belevonulnak, megérint őket a zene, belevonja őket a ritmus, a szent cselekménybe, lelkesebben válaszolnak, csak figyeljük meg, óriási ebből hatástanulmányt lehetne írni, teológián szoktam javasolni néha szakdolgozat címe, de ebből még doktori dolgozatot is lehetne írni, hogyan hat a pszichénkre egy liturgikus zen például, vagy egy liturgikus imádság. Mennyivel több ember bevonható, ahol szinte együtt rezzül az egész templomi közösség. 10 évvel ezelőtt jártam Dél-Amerikában, múlik az idő, egy misszió zarándokúton, és hát ott nem lehet kívül maradni a liturgiából. Ott a templomokat egyrészt úgy megtöltik, hogy a falon is ülnek, ott nem kell szobrokat rakni a falra, mert oda is a ablak mélyedésekbe is emberek tömegei ülnek be, és amilyen zene van, ki milyen hangszeren játszik, ki mihez ért, úgy kapcsolódik be, és nem susmorognak az ének helyett, vagy valamit mondogatnak a szentmise válasza helyett, vagy éppen valami szentség megünneplése kapcsán, hanem szétveti a harsogás, az éneklés a templomot, és normális emberekről van szó, teszem hozzá, csak azért, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy valami különleges lelkipásztori élménybe vettem részt valamilyen gondozó központban, nem teljesen normális emberek között. Ehhez a jelenléthez szeretne minket szoktatni az Isten a liturgiában. Pár gondolatot, és akkor innét aztán izgalmasabb vizekre elvezünk még talán, vagy fejjel kapcsolunk, úgy is mondhatnám. A kép alsó részében majd néhány dián keresztül hét szimbólum jelenik meg, ez a katolikus egyház hét szentségének a szimbólum világa, a kajdó és a vízcsepp, ez a keresség, a kalamb és a tűz, vagy a lánynyelv, ez a bírmálás, az oltári szentség, a kehely és a szent ostya, a kereszt, bűnbánat lila színével a Jónás, ugye egy gyűrű, azt nem kell magyarázni, a házasság szentsége, a papi ruha, a stólának a szimbóluma mögött az egyházi rend papságban, és a olaj edény, ami ugye a gyógyítja a sebeket, tehát a betegek kenetéről. Nem utolsó kenet, betegek kenetéről van szó. Azért a katolikus egyházban ez nem így volt, hogy akkor a hét szentséggel indul az egyház története, mert a Bibliában valaki elkezdi keresni, hogy akkor hogy is van ez a hét darab szentség, akkor nem így van, hogy Jézus tolva mondja az apostoloknak, hogy kedves Péter apostol, mint főnök jegyez föl, ez a hét darab szentség, és akkor ezt kell az egyháznak ünnepelnie, nem? Két nagyon világos utasítása van Jézus Krisztusnak a szentségekre vonatkozóan, ezt nevezik Sacramenta Majorának, a nagy szentségeknek. ez pedig a keresség és az eucharisztia, neki teljesen világos a parancs. Máté evangélium a utolsó fejezet, 26. fejezetében menjetek el az egész világra, és kereszteljétek meg az embereket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ez a Máté evangélium utolsó verseiben olvasható a missziós küldetés parancs Jézus mennybe menetelekor. Az eukarisztia utolsó vacsorán lett megalapítva, pedig ha ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Elég világos és érthető utalások Jézustól. Igen ám, de a másik öttől a szentségén ilyeneket nem látunk, hogy bérmáljatok, meg gyóntassatok, illetve ilyeneket hallunk azért, majd fogjuk látni, hogy a bűnbocsánat szentsége például, mint húsvét első ajándék, a feltámadás utáni első ajándék. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Akinek nem, az bűnben marad. Ez is valamiképpen Jézusnak az alapítása. Vagy a házasság szentsége nyilván nem abban a formában, hogy ott is Jézus tolva mondta volna a liturgikus formát, hanem van egy világos tanítás, amit Isten egybekötött, ember szép ne válassza. A házasság törésen ért asszony esete után, aki nem köveznek meg, mert Jézus provokálja őket, az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van, és utána tanítja Jézus a házasság felbonthatatlanságát. Vagy a bírmálásnál, hogy kérni fogom az Atyát, és kiárasztja a Szent Lelket. Betegek kenete, Jakab levele, beteg valaki köztetek, hívassa az egyház orvosát, kenje meg, és imádkozzék fölötte. Jó, így végigmentünk a papságról, azért nem beszéltem, mert az utolsó vacsora termében nem csak az oltári szentség ünneplésére, a misézésre bátorít, hanem azt mondja, hogy ezt cselekedjétek ti. Tehát ez az egyházi rend alapítása is. Szóval ezek valóban tetten érhetők, hogy ha nem is közvetlenül, de valamiképpen Jézustól származó parancsok. A három elv, ami nálunk katolikuségnál mindenképpen mind a hét darab szentségnél kimutatható, az, hogy jó Isten a kegyelem szerzője és adója. Ez az egyik ismér. Csak azt nevezzük szentségeknek, ahol ez tetten érhető. Meg az is, ez a második pont, hogy valaki törvényesen cselekszik Isten nevében, megfelelő felhatalmazással, ez a szentelést jelenti. És mindig azt hívja az egyház szentségnek, ahol van valami látható, fogható, tapintható, szagolható, érzékelhető anyag is, ami eszközzé válik a jó Istennek a kezében az ő ajándékai kiosztására. Most a bátrak azért ilyenkor remélem gondolkodnak és kaptok az agyuk. Például a gyónásnál. Nagyon jó. Mi az anyag? Mi a fogható anyag? Hát a bűnünk megvallása, amit ki kell mondani. Ugye a foghatóság az nem csak a tapinthatóságnak, hanem a füllel való érzékelésnek is a ismérete. Nem csak szólnak a szoros, hanem átvitt értelemben is így van ez. De aki még tovább gondolkodik, annak a házasságnál is jut egy ilyen eszébe, hogy mi a fogható anyag? Hát a másik. Akire igent mond. És ugye minden szentségnél kimutatható az összesnél, hogy van valami foghatóság benne, amihez társul a Jóistennek az ajándék. Azon keresztül érkezik meg, úgyis mondhatnám, egy készülék, amin keresztül jön az adás az égből. Na, röviden összefoglalva, 7 darab olyan liturgián fedezett fel az egyház a saját történelmében, azt mondta, hogy ezek az imák, amikor ezt az egyház mondja, akkor biztosan meghallgatásra talál, ott Isten valamit ad, és ott valaki törvényesen, tehát nem a saját jókedvéből, meg a hobbiából, vagy éppen a akaratából cselekszik, hanem amit az egyház neki előír, azt teszi, mint törvényes képviselő felhatalmazása, és van valami fogható, látható, hallható, tapintható anyag is benne, amin keresztül érkezik a mennyi adás. Ezt a teológián nem így szoktam összefoglalni, ezt egy fél év alatt szoktam tanítani, és nem ilyen fogalmakkal. Miért kellenek a szentségek, és miért jók, miért van rá szükség? A Istennek rendkívül sok jelenléti módja van. Emlékszünk még a diák legelején gyönyörű forrást láttunk, meg egy nagyon szép hegycsúcsot. Hát például egy jelenléti módja, hogy gyönyörű természeti képeken keresztül elragad minket az Isten. Valami fantasztikus élménybe von be minket. Vagy vannak, akiket éppen az életüknek a törékenység emlékeztet az égre, hogy hú, hát majd el kell számolni, vagy van valaki nálunk nagyobb dolog. Gondolok itt betegségre, balesetre, zuhanó repülőgépre, stb. Szóval az Isten sokféle módon tud jelen lenni. Egyik fontos jelenléti mód az egyház, hogy rajta keresztül, meg amit ott ünnepelnek, azon keresztül. Miért ne lehetne a szentségektől függetlenül Istenhez közelíteni? Ezt a kérdést nem találtam ki. Egy protestáns lelkész barátom kérdezte meg, hogy miért fontos ez a hét darab szentség, miért nem elég kettő, miért ne lehetne azon kívül a jó Istenhez közelíteni. És az a kép jutott eszembe, ezt a képet itt szombaton csak óvatosan merem használni, mert azt gondolom, hogy nekünk vasiaknak legalább 20 éve elmaradásunk van, ha Budapest felé közlekedünk, már autóval, ilyen értelemben legalább 20 éve elmaradásunk van, akkor Győrből veszük a példát, jó? Ez kevésbé sértő a Vas megyében élők számára, hogy Győrből el lehet jönni Budapestre az M1-es autópályán. Gyönyörűen ki vannak táblázva, a stráda fantasztikusan széles, lehet haladni, tudjuk, hogy még mennyi kilométer van, mire számíthatok, és biztos célba jutás. Meg lehet próbálni az 1-es úton, vagy a 10-es úton, 11-es úton is, vagy még alsóbrendű utakon is el lehet jutni. Aztán egyszer lehet, hogy megérkezik az ember, még az is megtörténik vele. Csak nem tudja, hogy mikor, nem tudja, hogy mi vár rá, nem tudja, hogy milyen terelések következnek meg, hogy mire számíthat. Hát, hogyha van stráda, van biztos út, talán így lehetne mondani, vagy ezzel a hasonlattal lehetne elmondani, na hát miért szükséges. Talán ezért a biztosabb célba jutásért, a megerősítésért, az erőforrásért, amiről beszéltem az előbb. A szentségek szükségességének igazolására már a középkorban két dolgot hoztak. Egyébként okosabb voltak ám a középkorban, annak ellenére, hogy mi azt gondoljuk a nagy információ halmazzal rendelkező emberek, hogy hú, ilyen kis szűklátókörűek voltak. Sőt, arra történelmi szakaszra sajnos csúnya jelzőket is használnak, ami számomra érthetetlen. Minden esetre már akkor kitalálták ezt, ami teljesen bizonyítható és teljesen világos, nem kell nagyon egymást győzködni. Minden embernek van egy közösség igénye, ezzel foglalkozik a szociológia és többek között, hogy az ember egy közösségi lény, és van egy megfoghatóság igénye is. Hogyha nem lakatlan szigeten képzeljük el az életünket, akkor alapvetően az egyszerű hétköznapjaink is meggyőznek, hogy szeretünk valakit fölhívni, szeretünk valakivel kapcsolatba kerülni, szeretünk szeretve lenni, meg mi magunk is szeretünk másokról gondoskodni. Tehát van egy közösségi igény, vágy az emberben, mert közösségi lény vagyunk. Nem jó az embernek egyedül lennie, már a Biblia első lapján olvassuk. Van egy megfoghatóság igénye is, hogy ja, nekem ez nem elég, ha ez valami teória, elmélet, vagy valami jegyzetben olvasható, én ezt akarom tapasztalni. Ez a megfoghatóság igényünk. Az ember test és lélek egysége igényli tehát az érzékelhetőséget. Ezek a szentségek, amikről most beszélek, a életünknek a fontos állomásai, ahol Isten társuljon. Születés, serdülés, táplálkozás, aztán a hiba kiigazítása, és végül a továbbmenetel, vagy az élethivatásnak a nagy szentségei, a házasság és a papság. Valójában ezek az egyháznak az ünnepei, ezekben az ünneplésekben kap értelmet az egyház, nem önmagában, mint intézménynek van értelme, meg célja, hanem pontosan ezért, hogy igazából ott jön létre az egyház, mert hogy a szentségeiben nem önmagát ünnepli, hanem azt a történetet, aminek önmagát köszönheti. Istennek a története velünk emberekkel megfogható eseményekben zajlik. Ha valaki efelől kétkedne, akkor ajánlom a figyelmébe a zsidó történelmet. Ott az a szokás húsvétkor, hogy a zsidó család legidősebb tagja megválaszolja a legkisebb unokának a kérdését, hogy papi, mit ünneplünk, kicsit liturgikusabb keretben van ez a kérdés föltéve, csak hogy értsük, ez így történik. Eljátsszák az ünneplést, megkérdezi a legkisebb, a legnagyobb, vagy mi az, amit ünneplünk ma, miért jöttünk össze. És a szabadulás történetet, a fogságból való megszabadulásnak a csodás történetét, hogy Isten hogyan gondoskodik népéről, hogyan vezeti, ezt osztja meg a nagypapa. Istennek a története velünk emberekkel megfogható eseményekben történik. Lefordítom a mi életünk nyelvére. Vannak olyan pontjai az életünknek, amire azt mondjuk, hogy hú, de jó, hogy túléltem, milyen jó, hogy sikerült, pedig ez másképp is lehetett volna. Ez nem véletlen, véletlen az Isten felülneve. Ez Isten, Isten története velünk emberekkel fogható eseményekben történik. Neked is vannak olyan élményeid, események az életedben, amik nem csak úgy véletlenül, nem csak úgy a körülmények együtt játszása miatt alakultak úgy, hanem ami jó Istentől van. Szóval történetileg megfogható események, cselekmények, találkozásokban zajlik Isten története az emberrel. Bennük mutatkozik meg Isten az ember számára. És ezek a szentségek, Istennek a története a mi életünkben megjelenik a születésünkkor, amikor csecsemőkeresztelésről van szó, amikor felnövünk a vérmálásban, amikor táplálékra szorulunk az első áldozás és az áldozásaink történetében, az oltári szentséggel való kapcsolatunkban, amikor hibázunk és kiigazítjuk, az ég kiigazítja az életünket, restaurálja az elrúdított arcot bennünk, akkor szintén Isten története megfogható lesz az én életemben. Ugyanígy aztán a továbbmenetel szempontjából, vagy az élethivatásnak a nagy szentségei szempontjából. Egy talán érdekes történeti kitekintés az, hogy nem mindig ez a 7 darab szentség volt nyilvántartva az egyházban. Voltak időszakok, amikor ment a vita, hogy mi minden tartozik még a szentségeknek a körében. Ezt a történelemben otthon lévő és a történelemben csemegézni szerető embereknek mondom csak, magyarul a vájt fülőeknek, hogy volt olyan idő, amikor Szent Bernát idejében a 12. században 10 szentséget is számon tartotta, mert ide vették például lábmosást is. Már nem a tisztálkodás, fordítom mindjárt, nem evidensek ezek a dolgok. Között pillanatot is éppen elmondom, hogy a múlt héten egy konferencián voltam Leányfalon előadni, és a felnőtt megtérőkkel foglalkozóknak tartottunk egy képzést Budapesten és Leányfalon, és a képzés során hát szóba kerültek olyan kedves történetek is, amik közel egyet gondoltam, hogy megosztok, hogy mennyire nem érthető az a nyelvezet, amit néha használunk mi egyházon belül, vagy akik a liturgia nyelvezetében otthon vannak, ugye a lábmosást mindjárt magyaráncom azért. Egy felnőtt megtérő az első szentmisére eljutott, és az első szentmisé egy húsvéti mise volt, egy vasárnapi mise, tehát nem ez a hosszú feltámadási körmenetes, hanem az egyszerű vasárnapi húsvéti mise, és megkérdezték a végén tőle, hogy mit értett a szentmiséből, és mi az, amit nagyon nem értett. Amit nagyon nem értett, azt el sem tudta mondani, mert azt mondta, hogy ez a hirdetésekben hangzott el. előhozták a hirdetéseket, hát mégis mi volt az, és akkor következő mondatra bökött rá, mert nem tudta még felolvasni. Aki a megszentelő kegyelem állapotában van, teljes búcsúban részesedhet akkor, hogyha a Szent Atya szándékára következőket elmondja. Gyakorlatilag az egész mondat érthetetlen. Annak, aki nem beavatott, mi Szent Atya szándéka, teljes búcsú, meg megszentelő kegyelem állapota. Mi, mit értettél meg? Ez a konferenciában lelkesen mesélt ezzel a csoporttal foglalkozó kollega, hogy hát amit megértett, az a bárány volt. Mert ő szereti a rozmaringot bárányosítani. Szóval a lábmosás ez a liturgiában azt jelenti, hogy amit Jézus tett az utolsó vacsora előtt, hogy mielőtt tanítványival asszalhoz ült volna, a szolgálat jeleként ő a mester megmosta a tanítványoknak a lábát. Mondván, ha én a mester ezt tettem, ti is ezt tegyétek, vagyis szolgálatra adok példát. Jó, csak így elmagyaráztam, hogy a lábmosás is volt idő, amikor azt gondolták, hogy szentség lehet, feltételezés volt. Hogy a keresztény államokban a királyáról felkenés is határesetben mozgott. Na, vajon ez szentsége vagy nem? De Bölcsegyház ugye nagyon kivárt ezekben a kérdésekben, és sem a lábmosás, sem a királyáról felkenés nem számított szentségnek. Egy gondolatot, hogy honnét is van ez a hetes száma a szentségeknek, a firenzei zsinathoz kötődik, ez a 15. században volt, amely először kimondta a katolikus egyház történetében, hogy csak hét, nem kevesebb, nem több, csak hét darab szentség van. Luther Márton először három szentséget fogad el, a keresztséget, az eukarisztiát és a bűnbocsánat vagy gyónásnak a szentségét, élete végig gyónt egyébként. Aztán élete végén úgy döntött, hogy a gyónás az már nem szentség, és a kettő maradt, ugye, amiről az elején is beszéltem, ahol világosak voltak a jézusi parancsok, hogy menjetek és kereszteljetek meg minden embert, illetve hogy vegyétek és egyétek, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugye Luther tanaivalra válaszolva a trentói zsinat 1563-ban megerősíti a szentségek hetes számát. Sajnos azért nem alakult ki párbeszéd a protestantizmus és a katolicizmus között a 16. században a szentségek témájában, mert nagyon érdekes, hogy egyébként ebben a lelkészbarátaim, a protestáns lelkészbarátaim is igazat adnak, hogy a reformátori oldal az mindig a szentség befogadásának az oldalát vizsgálta, hogy én hiszek-e benne, hogy azt számít igazából. A katolikus egyház meg a szentség kiszolgáltatásnak az oldalára fókuszált. Mit kell csinálni, rubrikák, mit kell mondani, hogyan kell, ki végzi. Ehhez még majd egy rövid ideig vissza fogok térni. Most végül azokat az elnevezéseket szeretném röviden bemutatni, amelyekkel lehet találkozni, mert ezek a szentségek nem az egyháznak a találmányai, hanem, ahogy mondtam, a Bibliában, ott az előbbi diapont erről szólt, meg már korábban beszéltem róla, megtaláljuk, ha nem is a közvetlen, hanem a közvetett krisztusi alapítás. Így is nevezzük mi, hogy Krisztustól jönnek, hogy Krisztus szentségei, de mégis az egyházban adatnak, ugye a sztrála, ott van biztosítva, ezek az állomások, ahol Isten, ugye ez az előadásnak is a címe, életünk fontos állomásai a szentségek, ahol Isten vándorlásunk társa lesz. A hitnek a szentségei, mert feltételezik a hitet, és növelik a hitet. Az üdvösség szentségei, mert a célba érésre készítenek elő, és az örök élet szentségei, ez az elnevezés annyit jelent egész röviden, hogy valamiképpen belekóstolhatunk a tér és időn kívüli világba is. Még egyszer mondom, a liturgia Isten és a népének közös cselekvése. Klasszikusan így szoktuk osztályozni a 7 darab szentséget, mert hogy mi még osztályozzuk is őket, hogy három csoportban beavató szentségek, keresztség, eukariszt és a vérmálás, gyógyulás szentségei, a lelki gyógyulás, ugye a bűnbánat gyónás, vagy a betegek kenet, ez a testi-lelki gyógyulás, és a közösségalkotás szentségei, amiről már szóltam. Ezek után már csak annyit szeretnék röviden mondani, hogy ugye mindig kell valami látható, ilyen, ahogy fogalmaztam, a megfoghatóság vagy hallhatóság, ami tetten érhető, ami átmorzézik az égnek a gondoskodása és az ajándékozása. Látható, érzékelhető jelek, amelyekben átjön Istennek az ajándéka. Hogy mondtam, ebből a három dologból áll, tehát a megfogható részéből, aztán a forma, ahogy ezt kiszolgáltatják egy kerességben, én megkeresztellek téged az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, hogy én feloldozlak téged, hogy ez az én testem, és kell hozzá az a személy, aki ezt a cselekvést elvégzi. Ezt követően akkor mi nézzük, minden szentségről két percet fogok beszélni. Keresség Istennel való, és akkor pont befejezem 60 perc alatt. Keresség Istennel való történetünknek a kezdete. Hogy mondtam, fontos állomásai életünknek a szentségek, hogyha nem maradunk róla le csecsemőkorban, akkor tényleg a történetünk, élettörténetünk itt a Földön, a Jóistennel kezdődhet a kerességben, a születéshez hozzáadja magát az Isten. Amúgy is lehetetlen lenne, ha felnőttekről is van szó, értsük jól, ha felnőttekről is van szó, lehetetlen lenne az a vállalkozás, hogy én bizonyítsak valamit az Istennek, és utána kapom majd a kerességet, mint jutalmat, mint a kiskutya a csontot, hogyha jól teljesítette a feladatot. Nem. Nem lehet bizonyítani. Isten előlegbe, hitelbe adja önmagát, hogy kapaszkodjunk bele, éljünk vele. Az Istennek a cselekedete, ami történik, nagyon érdekes, hogy hogyan alakult a keresség kiszolgáltatása, ugye három módja is van, hogy kiszolgáltatták. Régen, mondom, az első három században folyóparton, tehát élővízi folyóparton szolgáltatták ki alámerüléssel a kerességet. Ugye jelképesztő, hogy alámerül a víznek, és tisztulva jön fel, meghal a régi életének, a múltjának, és megújulva támad fel. A harmadik század után, a negyedik századtól, amikor a kereszténységet lehetett, mint vallást gyakorolni, ugye a milánói ediktum után, akkor olyan bazilikák alakultak ki, ahol a csatornázási vizet, vagy a vezetékelt vizet, már a tiszta vizet, azt úgy kötötték be, hogy a keresztül húzzon a baptisztériumon, a keresztelő medencén, és ott is élővíz volt, így garantálták, hogyha nem is folyópartján, de mégis a bazilikában, a 8 vagy 6 szögű baptisztériumnak a medencéjében tudták az embereket megkereszteni alámerítésre. Itt aztán annyi mindent lehetne mondani, hogy miért 6 szög, meg miért 8 szög, de ahhoz most kevés az idő. Majd egyszer lehet, hogy lesz egy ilyen előadás sorozat, hogy a ókeresztény szimbólumok, mert hogy azok nagyon izgalmasak tudnak lenni. A gyermekkeresztelésnek a mai formája, ami megmaradt, az az első keresztények gyönyörű keresztelési szertartásainak egy kicsinyített, gyorsított változata, de mindig eredeti tartalomra megy vissza most is. Én úgy is mondhatnám, hogy akkor ugye a felnőttségre helyeződött a hangsúly, hiszen ott akut életveszélyt jelentette az első három században a kereszténynét. Ugye a hangsúly az a hívő családokra helyeződik, persze itt hozzáteszem, ha hívő a család. A hitre való nevelés, a keresztény meggyőződésnek az átadása elvileg ott történne. Ugye a keresztséget előlegbe kapja a gyermek, és utólag az életével vizsgázik. Milyen szép. Ekkora bizalom, ilyen kiérdemelhetetlen bizalom. Ugye óriási a keresztséget kérő szülőknek a felelőssége, de a szentséget kiszolgáltató egyház bizalma is óriási. A legkisebbtől sem lehet megtagadni a leghatalmasabbnak a védelmét. Én mindig ezt el szoktam mondani, hogy van értelme akkor is a csecsemő kerességnek, hogyha nem vallásos család kéri Istennek ezt az ajándékát, mert igaz, hogy a kicsi nem kéri még maga a kerességet, látszólag nem is érti, de mégsem erőszak, ami történik vele. Ugye, amit a szülők jónak tapasztalnak, azt átadják a gyermeknek. Ugye a gyermeket az egy normális szülő annak a megszavaztatása nélkül tanítja meg lábon járni, beszélni, kanálla lenni, megszoktatja rá jó dolgokra, hogy a gyermek azt megszavazta volna korábban, és mégsem befolyásolja a szabadságát, hanem amiről meg vagyunk győződve, hogy nekünk jó, megérti, azt átadjuk abban nem bele. A hittel is hasonló a helyzet, hogy erre csak felkészíthetünk valakit, de át mi nem tudjuk adni. Bírmálás, erről nagyon röviden beszélek, a serdülőkor helyzeti energia, mozgási energiában jön a küldetésünk felismerése. Kiderül az, hogy jó esetben, én így mondom, egy felnőtt megérti azt, hogy van helyem az egyházban, rám is számítanak, és van valami képességem, és egyszerűen a feladat így jelenik meg, vagy így konkretizálódik, hogy ezeket az adományokat, ezeket az ajándékokat kaptam, ehhez értek, hol van rám szükség, mondjátok, mit csinálhatok. Helyzeti energia, mozgási energiában megy át, felnőtté válásra, azt is hozzáadja magát az Úr. Az eukarisztiáról még rövidebben fogunk beszélni, mert hogy erről szólt az előző előadásom, hogyha emlékeznek, március 23-án, úgyhogy most csak rövid leszek. Ez a táplálás, ez az utántöltés, amire rászorulunk. Hát ez olyan, mint amikor gyaloglunk, még egyszer mondom, az Isten vándorlásunk társa lesz a szentségekben, ezekben a fontos életünk fontos állomásaiban jön és megerősít és adja az energiát. Aki gyalogolt már hosszan, tudja, hogy a tarisznyába kell valami vezérszendvics, mert különben nem ér célba. Ez az úti jeledel, ez a viatikum, ez szó szerint is azt jelenti, hogy úti jeledel. Egyébként a haldoklók szentsége a nagy tévhittel szemben nem a betegek kenete, amit így csúfolnak sokan az utolsó kenet, hanem a viatikum, vagyis a haldoklók szentsége az utolsó szent áldozás. Bűnbánatnak a szentsége. Talán mindenki észrevette már, hanem akkor most ünnepélyesen jelentem be, hogy szoktunk hibázni. De nem maradunk a hibánkkal megkötözött állapotban, hanem van egy jó hír is hozzá, hogy kijavítható a hiba. Eleven kapcsolatban maradás az Istennel, és ezt a kapcsolatot erősíti, szépíti, gyógyítja a Szent Jónás, a hiba kiigazítása. Erről is nagyon hosszan lehetne beszélni, hogy milyenek voltak a Szent Jónások az egyház történetében, csak hogy felvillantom, hogy a 6. századik a haldoklók szentsége volt a Jónás. Azért nevezték a haldoklók szentségének, mert mindenki a halálos ágyához szólt ki, mert a keresztség után elkövetett bűnökre csak egyszer volt bocsánat. Még egyszer mondom, a keresztség után elkövetett bűnökre csak egyszer volt bocsánat. Ugye ez a kérdés, ez még durvább volt, hogyha a donatizmussal folytatott vitáját nézzük az egyháznak, a 3.-4. századhoz kell ahhoz visszamenni, ott pedig arról szólt a történet, hogy akik az üldözések során hitehagyók lettek, mert meg voltak félemlítve, hogy kinyírják a családtagjaikat, vagy őket megölik a hitükért, és voltak, akik megtagadták Krisztust, hogy az általuk kiszolgáltatott szentség az érvényesen. Tehát, hogy azok nem veszítették el a keresztséget, akik tőlük vették. És olyan fantasztikus és bölcs az egyházak a tanítás, hogy azt mondja, nem az emberen múlik. Ugye mondtam, hogy a katolikus egyház sokat gondolkodott, fiatalosan kattogott azon, hogy a szentség kiszolgáltató oldalán, ahogy mondtam, protestánsok a szentség felvevő oldalán, szentség kiszolgáltató oldalán, hogy mikor érvényes a szentség, ha nagyon figyel a pap, csak akkor, vagy ha csak kevésbé. Ha milyen állapotban van, bűnös vagy, muszáj teljesen bűntelen, tiszta erkölcsi állapotban lennie, ugye akkor érvényes a szentség a többieknek. És persze azt hozzáteszem, hogyha valaki csak az érvényességgel koncentrál, ott ott leáldozás van, meg kibérmálkozás, ott stagnál az egyház. Ha a gyümölcsözőségre koncentrálunk, ott van egy épülés, megszépülés, mert a Jónásnál lehetne mondani, hogy a 6. század után még volt egy kis izgalom, hanem 200 éven keresztül a 8. századig voltak ezek a közös gyónások, hogy egy székesegyházban Nagyböjt elején a püspök körül összejött a bűnbánó nép, és akkor mindenki hangosan vallotta meg a bűneit. El tudjuk képzelni? Hangosan. Mindenki hangosan. Ugye mindenki annak örül, hogy úgy kiderülnek a dolgok, de higgyék el, hogy mindenki jobban szégyelli a saját szennyesét, mint sem, hogy annak örvendjen, hogy a másiknak milyen hibái voltak. Ez volt a nyilvános bűnbánattartás, penitencia publika, és talán üdvösségünkre, nem egyszerűbb nyelven szerencsénkre mondva, ez most privát dolgként történik négy szem közt a fődónásban, és hogy nincsen száma, 70-szer, 7-szer is mehetünk, sőt végtelenül mehetünk, csak ne halasszuk túl későre. Betegek szentsége, erről említettem azt, hogy nem ez a haldoklók szentsége. Így gyógyul az Isten kapcsolatunk, Isten társa a szenvedéseinknek, betegségeinknek. És ez a léleknek és a testnek szóló megerősítés. Vándorlásunk társa, tovább menetelben is társa az Isten az életünknek. Házasság szentsége, amely sokszor a tevékeny tűrésként és a találékonyságként jelenik meg legtöbb ember szem előtt, amelynek a fő ismérve az kell, hogy legyen, hogy megőrzöm a másik arcán a mosolyt. Vagyis tudom egy egész életen keresztül úgy szeretni, hogy a lényem az nem idegesítő, hanem üzenet átadó, mármint a szeretet üzeneteit átadja. Egyházi rendnek a szentsége, és hogyha valaki számolta, a 7. vagyok, az utolsó szentségnél. Pap úgy tekint magára, mint az Isten kezében felcsillanó meglepetésre, aki ajándék az egyháznak. A szenteléssel az Úr azt üzeni, Mécs Lászlót idézve, vadúcba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. És végül azzal a gondolattal szeretném befejezni ezt az előadást, hogy remélem ebben a 60 percben, ha más nem is, de azt magunkkal vittük, hogy ezek nem valami fura dolgok, amik ott a templom mélyén történnek, hanem ezek életünket érintőek. Életünk fontos állomása, az egzisztenciálisan is, biológiailag jelentős állomásait érintik életünknek, és ezek nem önmagában álló izolált pillanatok, hanem Istennek a látogatásai, simogatásai, érkezése, az Úr érkezése különböző élethelyzeteinkben. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy a mai, most már a 30. nyitott előadás alkalmán is megtiszteltek. Arra gondoltam, hogy 60 percet végig beszéltem, és egy ajándékkal én is készültem, itt a végén egy 3 perc az csak, hogy most akkor a kérdéseinket e-mailben fogalmazzuk meg. És mielőtt Ritának átadom a szót, aki majd elköszönt tőlünk, egy vasárnap esti 8-as misére hívom fel a figyelmüket, hogy elindult a városunkban a jezsuita mintára az a fajta kezdeményezés, hogy a kirándulós családoknak, vagy a éppen hazaeső egyetemistáknak, vagy a városban tanuló visszaérkező egyetemistáknak is Istennel való találkozás felületét, lehetőségét közel hozzuk. Ez a Petőfi Sándor utcámon van, éljenek vele. És akkor az ajándék az az volna, hogy ugye nem csak egyetemi lelkész vagyok, hanem egy szakkollégium is van rám bízva, és most egy utazásra hívom önöket 3 percben, nézzenek be hozzánk.
Thank you.